nyolcadik részéből, Máté Evangélium a 8. részéből, az 5. verstől a 13. versig. Itt szól hozzánk Isten ígye. Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, oda ment hozzá egy százados és kérte: Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Jézus így szólt hozzá: elmegyek és megnyugdítom. De a százados ezt felelte rá: Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonái. Mondom az egyiknek, menj el és elmegy, a másiknak jöjj ide és ide jöjj. Vagy szólok a szolgámnak, tedd meg ezt, és megteszi. Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőinek: bizony mondom néktek, senkiben se találtam ilyen nagy hitet Izraelben. De mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Akik pedig Isten országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. A századosnak pedig ezt mondta Jézus: menj el és legyen a te hited szerint, és meggyógyult a szolga még abban az órában. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és szívünkbe fogadását. Gyertek, imádkozzunk. Bűnbánattal valljuk meg, Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, hogy rólunk is elmondhatta volna Jézus, hogy ennek a kapernaumi századosnak a hitéhez hozzá nem fogva tornienk. Bűnbánattal jövünk hozzád, hiszen már olyan sokszor hallottuk a te szavadat, a te beszédedet, és mégsem tudtunk engedelmeskedni. Bűnbánattal valljuk meg, hogy olyan sokszor megértettük, hogy mit akarsz mondani, és annak ellenére mégis a magunk feje után mentünk, és azt tettük, amit mi látunk jónak, és nem azt, amit te látsz jónak. Pedig olyan sokszor megtapasztaltuk a bűnnek a hatását. Olyan sokszor megtapasztaltuk a kudarcokat, a vereségeket, de kérünk és könyörgünk, hogy ne a mi bűneinkre figyeljünk, és ne a mi bűneink szerint ítélj bennünket, hanem kérünk, hogy bocsáss meg a mi bűneinket. Kérünk szépen, hogy teremtsd bennünk tiszta szívet, és segíts, hogy a te akaratod szerint tudjunk élni, te utadon tudjunk járni, és neked tudjunk megengedelmeskedni. Könyörgünk hozzád, Szentlélek, Úristen, jöjj közénk, szentelj meg bennünket a te jelenléteddel. Segíts, hogy itt minden az Úr Jézus dicsőségét magasztalja. Egyedül őt lássuk, ő legyen itt a középpontban. Ezért kérünk, Szentlélek, Úristen, szenteld meg a mi mai Isten tiszteletünket. Amen. Megvallottuk a mi bűneinket. Hű és igaz az Isten, hogy megbocsássa a mi bűneinket, és megtisztítson bennünket minden hamisságtól. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Az ige hirdetésre készülve az új énekeskönyv szerint a 265. dicséretünket énekeljük. 265. dicséretünket. Ez a régi énekeskönyvben 474-es. Az újban a képen pedig 265. Ezt úgy szoktuk énekelni, hogy egyszer elénekeljünk szöveggel, és utána pedig csendesen elmúlunk. Amíg a gyerekek kimennek a gyerek Isten tisztelet, elmondom, hogy majd utána egy éneket fognak elénekelni. Azt kérem, hogy majd ugye vissza, hogy az éneket egy kicsit gyakoroljátok. Kedves testvérek, fennállva hallgassuk meg Isten igényét, ahogy a szóhozzánk. Ezékiel könyve 36. részéből, a 26. verstől a 27. versig. Tehát Ezékiel könyve 36. részéből a 26. verstől a 27. versig. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. Az én lelkemet adok belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok, és teljesítsétek. Amen. Foglaljuk el a helyet. Tehát még egyszer felolvasom az igét. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek, eltávolítom testetekből a kőszívet, és új szívet adok nektek. Az én lelkemet adok belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényemet megtartsátok, és teljesítsétek. Kedves testvérek, nagyon röviden néhány kortörténeti adatot hagy mondjak el ehhez az igéhez. Izrael népét a bűnei miatt a babiloni fogságba vitte az Élőisten, és ez igen nagy teológiai problémát vetett fel a számukra a szenvedés és az egyéb más próbatételek mellett. Az a teológiai problémát, hogy ha legyőztek minket a babiloni Isten, az országunkat elpusztították, a templomunkat elpusztították, akkor annak az-e az oka, hogy a pogány népek istenei erősebbek a mi istenünknél. És nyilván azok a babiloniak, akik körülvették őket, azt a választ adták erre a kérdésre, hogy igen, mi is hatalmasabbak vagyunk, és az isteneink is hatalmasak. De a proféták, Ézsaiás is, Ezékiás is, és a többiek, Ezékiel is, és a többiek azt meghirdették, hogy nem erről van szó, hanem a nép bűne az elmúlt évszázadok alatt annyira elhatalmasodott, hogy ennek következtében Isten megbüntette a népet. Ezért kerültek a babiloni fogságba. De hogy megmutassa Isten, hogy ő a világ történelemnek az ura, ezért haza fogja őket hozni a babiloni fogságból, sőt, még egy nagyobb dolgot is tesz. Azt, hogy a népnek új szívet ad, mégpedig egy olyan új szívet, amelyik teljesen Istennek engedelmeskedik, az ő útján jár, akarata szerint él, minden úgy tesz, ahogy azt Isten jónak látja. A szentelkét is beléjünk adja, és ezért képesek lesznek arra, hogy az ő törvényét megtartsák, és annak engedelmeskedjen. Azért vagyunk egy kicsit bajba ezzel az igével kapcsolatban, mert a mi szimbolika rendszerünkben más jelent a szív, és más jelent a Biblia nyelvén. A mi gondolatrendszerünkben a szív az érzelmeket jelképezi. Tehát az, hogy valaki tele van boldogsággal, tele van reménységgel, van szomorú, reménytelen. De Izrael népe életében ez nem így volt. Izrael népe életében a szív jelképezte az akaratot is. Jelképezte azt, hogy valaki egy dolgot elhatározott a szívében, és tökéletesen meg akar valósítani. Tehát az érzelmeket, az akaratot, az értelmet együtt jelenti a Bibliában a szív szó. Azt mondta Isten itt az igében, hogy elveszem a kőszívet. A kőszív az önzést jelenti és a szeretetlenséget. Különösképpen is az Istennel szembeni önzést és szeretetlenséget. Amikor valaki nem érzi jól magát Isten jelenlétében, hanem úgy képzeli el az életét, hogy ő boldogabb lenne Isten nélkül, mint Istennel. Úgy képzeli el, hogy Isten olyan törvényeket adott számára, amelyek megnehezítik az életét. Az ilyen kőszívű emberek tehertételnek tartják a hitnek a gyakorlását. Kényszerből dolgokat megcselekednek, de igazán nem lesznek egyéb a mindenhatóban. Új szívre van szükségünk. Egyetlen megoldása van az életünknek, hogyha Istentől új szívet kapunk. Úgy, ahogy szépen mondjuk az énekben, hogy új szívet adj, amely csupán csak te érted élet. Vélegjál szüntelen, nyájat, vidám, szelíd és jó szíved. Mindnyájunknak erre az új szívre van szüksége. Bizonyára hallottunk olyan emberekről, akik szívműtétre váltak. És szeretnék azt, hogyha ha meggyógyulhatnának, és kaphatnának egy új szívet. És nagyon sokan közülük egészen addig eljutnak, hogy szinte mozgásképtelen lesznek. Vagy ha időlegesen rá is teszik őket egy új szívre, akkor a kórházban ott kell tolniuk maguk előtt a új szívet, és ez a gép segít őket abban, hogy életben maradjanak. És nagyon szomorú elmondani, hogy várják azt, hogy valakinek egy autóbaleset, vagy egy egyéb más baleset miatt felszabaduljon a szíved, ők megkapják ezt a szívet, és akkor egészséges emberként tovább éljenek. Hát nekünk is egy ilyen új szívre volt szükségünk. Jézus Krisztus a szívét adta értünk, az egész életét, a Golgotai kereszten, amikor meghalt értünk. És mivel ő a szívét, az életét, mindenét odaadta értünk, ezért élhetünk mi is egy harmonikus, boldog és teljes életet. Ez az új szív a hívő ember esetében a szent életművel. Úgy, ahogy az egyik szép énekünk mondja, hogy mert az új ember szíve az Isten kezének a műve, saját kezedünk énekeljük. Simor András nagyon szépen ábrázolta ezt, mégpedig úgy, hogy úgy rajzolta le az új szívet, hogy az egyben a Szentlélek, a Szent Lelket kiábrázoló valam is. Egyszerre látható az új ember szíve és a Szentlélek. Mert amikor valaki új szívet kap Istentől, az mindig kivétel nélkül a Szentléleknek a munkája. Miből látszik az, hogy valaki Istentől új szívet kap? Abból látszik, hogy az illető naponként harcol a bűneivel szemben, a saját önzésével szemben, és a saját szeretetlenségével szemben. Tehát testvérek, nem egészen úgy van az, mint ahogy mi mindig mondani meg érezni szoktuk, hogy a másik a szeretetlen, a másik az önző, és azért van nekünk annyi baj. Nagyon jó, hogyha meglátjuk a saját szeretetlenségünket, a saját önzésünket, és nem a másikéval, hanem a sajátunkéval szemben kezdünk el harcolni. Egy lelki pásztor elmesélt egy történetet, hogy ismételjen megütetődött. Egyszer egy hitmélyítő hétre mentek el a gyülekezet konfirmandus fiataljaival együtt, és a hitmélyítő hétről hazajövett. Néhány hét múlva az egyik édesapa meglátogatta a lelkipásztort, és elmondta neki, hogy amikor hazajöttek a hitmélyítő hétről, látta, hogy a fiának megváltozott az élete. Igyekezett harmonikusan beilleszkedni a családba, néhány dolgot önként meg is tett, még reggelente, miután felkelt, kiszellőztette a szobáját, összepakolta az ágyát, nem csodálkoztak rajta, hogy milyen változás történt a gyereknek az életében. De most néhány napja a gyereke ugyanolyan gonoszul kezdett el viselkedni, mint korábban, és olyan bűnt követett el, amelyik a számára teljesen megbotránkoztatott. Hát ennyit ért a maguk megtérése ott a hitmélyítő héten. És már fel akart állni, és el akart menni. Erre megkérdezte a lelkész ezt az édesapát, hogy és utána, amikor a fia ezt a dolgot elkövette, mit csinált? Az édesapa elgondolkozott, és azt mondta, hogy elsírta magát a fia. Most, ha valaki új ember, akkor az lesz a jellemző rá, hogy el kell bánkódni a bűneit. Addig, amíg valaki nem új ember, hanem közszíve van, addig nem bánkodik a bűnei miatt. Hanem mindenféle magyarázatot talál arról, hogy tulajdonképpen neki volt igaza. És a másik sokkal inkább felelős a dolgokért, mint ő. Amikor valaki új szívet kap Istentől, akkor el kell bánkodni a bűnei miatt. És ha mélyézésű ember, akkor néha az is előfordul, hogy elsírja magát. És bocsánatot kér a társától is, és bocsánatot kér a másik embertől is. Isten új szívet ad belénk. Megígérte, hogy olyan szívet ad, amelyik alapján értjük az ő törvényét, és cselekedszünk is azt. De nincs olyan ember, aki bűn nélkül való lenne. Ha valaki új szívet kapott Istentől, akkor is vannak bűnei. akkor is tesz olyan dolgokat, amit a későbbiekben megvár, és amelyektől szabadulni szeretne. Az, hogy valakinek közszíve van, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy valaki nagy bűnös dolgokat tesz. Én azt gondolom, hogy akik templomba járnak, és még külszívünk van, mert nem kaptak Istentől külszíve, nem tesznek meg bűnös dolgot. Nem szoktak lopni, nem szoktak csalni, nem szoktak hazudni. Igyekeztek, amennyire lehet, erkölcsös életet élni. Még az adóhatóságnak is illen. Igyekeznek, amennyire lehet, megfelelni. A külszív nem azt jelenti, hogy valaki nagy bűnöket követte, hanem egy példával megvilágítva, hogy mondja el. A külszív azt jelenti, hogy valaki nem érzi jól magát Isten jelenlétében. Képzeljük el egy olyan jegyes párt, akik szerették egymást, készültek a házasságkötésre, és egyszer csak egyik azon vesz észre magát, hogy ő boldogabb a társa nélkül, mint a társában. Sőt, úgy érzi magát, hogy a társa jelenlétében még veszélyezett is a dolog. Ez a köz. Amikor valaki nem érzi jól magát az élő Isten jelenlétében. Nagyon sokszor előfordul, hogy hittanórára járó, gyerekisten tiszteletre járó gyermekeink, jó kisfiúk, jó kislányok igyekeznek megfelelni a felnőttek elvárásának. De attól még lehet kőszívük. A jó kisfiúknak, jó kislányoknak is lehet kőszívük. Ha csak egy kényszert látnak az Isten igényében, az imádságban, a bibliaolvasásban. Ha csak egy erkölcsi elvárásnak akarnak megfelelni, ha az egész dolga számukra egy tehertétel, akkor még kőszívük van. Jézus azt mondja, hogy a szívből jönnek elő a gonosz gondolatok, a gyilkosságok, a házasságtörések, a paráznasságok, a lopások, a hamis tanúskodások, az Isten káromlásunkban. Az Isten káromlások. A világunkban lévő gonosz cselekedetek mind-mind az emberi szívből származnak. A külszív nem látszik, mert szép a csomagolása. Ez a csomagolása jól neveltség. A jó stílus, a megnyerő magaviselet, az erkölcsös viselkedés, ez a szép csomagolás. És nagyon gyakran az a tapasztalatom, hogy a szép csomagolással együtt valaki kap egy köszönet. A múltkor elmondtam ezt a jegyes csokorban. Tele vannak érzelmekkel, nagy boldogsággal, de még kőszívük van. Egy szép csomagolásban egy kőszívet adnak egymásnak. Hát tésztek magukat. Mert ők nem így képzelték az indulást. Pedig a valóság ez. Képzeljük el, hogy kapunk egy gyönyörű ajándékot, gyönyörű a csomagolás, szép nagy az ajándék, boldogan felbontjuk, és valami összetört, tönkrement, romlott dolog van benne. Nagyon gyakran ezt adjuk a többieknek, a társunknak, Istennek nem adhat. Higgyük el, kedves testvérek,
hogy nem az a fontos, hogy milyen a csomagolás. A stílus. Mondják, hogy a stílus az ember. A szív az ember. Hogy milyen a szív, az az ember. Nem is annyira a műveltség. Nem is annyira az iskolázottság számít, hanem az, hogy milyen a szíve. Hogy mondjam pedig, egy nagyon szomorú példát. Volt 2001. szeptember 11-én egy döbbenetes támadás, biztos emlékszik rá. És akkor összeszedték a gyanúsítottakat, a világ minden részéből, és elvitték őket, ha jól emlékszem, Guantánamóba. Azért nem az Egyesült Államokban, mert ilyen fogvatartást az Egyesült Államok területén nem szabad csinálni. Hát megoldották a dolgot, kemény szív előtt találékony, és elvitték egy másik ország területére. És akkor megbíztak néhány pszichológust, hogy találjanak ki személyre szabott kínzásokat. Olyat, amitől igazán tél, még a legkeményebb terrorista is, és meg lehet törni. És mindenkinek személyre szabott kínzásokat adott. És úgy tönkretették ott az embereket, hogy azok közül, az emberek közül, ha egyet-egyet egy másik országba vetettek, akkor hat is már nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Okos emberek voltak, tanult emberek voltak, művelt emberek voltak, a szakmájukhoz a legjobban értettek. Közszívük volt, vagy úszívük? Őszintük volt, vagy őszintük volt. Az, hogy valakinek őszíve van, az nem azt jelenti, hogy műveletlen, tanulatlan, iskolázatlan, erkölcstelen, de hogy ez jelenti. Én nem azt akarom mondani, hogy a csomagolás nem számít. Őrizzétek meg a csomagolást. Legyetek erkölcsösek, legyetek becsületesek, legyetek humánusok. Ez a ti felelősséget. De az új szívet Jézus adja. Azt Jézustól kell kérni. És az a felelősségünk, hogy kérjük-e Jézustól az új szívet. Jézus nem azt ígérte, hogy megjobbítja a szívünket, hanem az, hogy új szívet és új lelket ad belénk. Erről beszélt Jézus egyszer Nikodémusnak, és azt mondta, hogy az új szívet akkor kapja meg az ember, ha újjá születik. Teljesen újjá kell születni. És akkortól kezdve az ember úgy kezd el gondolkozni, ahogy Jézus gondolkozott. Úgy kezd el beszélni, ahogy Jézus beszél. Úgy kezd el cselekedni, ahogyan Jézus tette ezt. Úgy mondja az ige, hogy új szívet adok nektek. Hogyan adja Isten az új szívet az új szövetség népének? Hogyan adja Isten az új szívet azoknak, akik Jézus Krisztusé? Úgyhogy bűnbánatot ad, megtérést ad, és bátorít bennünket az ige hallgatására. Sokat vitatkoznak arról a teológusok,
hogy melyik az első, melyik a második, melyik a harmadik. Van erre is példa, meg van arra is példa a Bibliában. Van arra példa, hogy valaki először hallgatta az igét, és ahogy Pál apostol mondja a római levélben, akik hallásból van az Isten igéje által, megértette Isten igéjét, új szívet kapott Istentől. Van ilyen is. Akik hallásból van, nekünk kell elmennünk és hirdetnünk az igét, hogy minél többen meghallják, és akik meghallják, azok szívében elkezd munkálkozni Isten igéje, a mag megtenni a gyümölcsét, bűnbánatra jutnak, és megkapják Istentől az új szívet. Van az ellenkezőjére is példa, hogy például Pál apostol ment Damaszkuszba, össze akarta fontosni a keresztényeket, és akkor egyszer csak hallotta Isten igéjét, megszólította őt az Úr, bűnbánatot kapott, új életet kapott, és akkortól kezdve a gyülekezetben kezdett el növekedni az ige, azáltal, hogy hallotta azt, és megértette azt. Kedves szülők, azt köt össze bennünket, hogy felelősséget érzünk mindnyájan a gyermekeinkért. Én is lelki pásztorként felelősséget érzek a ti gyermeketekért. Ez köt össze bennünket. De a gyermekeink élete akkor lesz igazán áldott, hogyha ők is új szívet kapnak Istentől. Új emberek lesznek. Elkezdenek engedelmeskedni Istennek. Akkor ahova mennek, oda áldást visznek. Akivel összekötik az életüket, annak boldoggá teszik az életét. Szépen mondja az az ének, aminek a első két verszakára már hivatkoztam, meg el is énekeltünk, hogy Jézus a te gyógyító kezed megfogta a szívemet. És amikor megérinti Jézus a mi szívünket, akkor leszünk új szívű emberek. Itt a Földön soha nem leszünk bűntelenek, új szívben is lesznek bűneink, majd a mennyben leszünk bűntelenek. Amikor Jézus Krisztus megtisztít bennünket, ilyen szép szimbolikával mondja ezt a Biblia, hogy hófehér ruhát ad nekünk. Az ő vérében megmosott hófehér ruhát. Ott leszünk majd bűntelenek. Itt a Földön új szívvel is fogjuk vétkeket elkövetni. De ha bántódjuk miatta, akkor Isten áldott embereiként élhetünk ebben a világban. Amen. Imádkozzunk. Értünk meghalt és értünk feltámadott Úr Jézus Krisztus. Szeretnénk majd a mennyben mi is ott lenni az üdvözlőtekkel együtt, a szentek fehér ruhájában. Ezért kérünk és könyörgünk, hogy tisztíts meg bennünket, és a Szentlélek által tennek kérünk szépen, hogy új szívet adj nekünk. Mindnyájunknak erre az új szívre lenne a szükség, hogy te látod, hogy milyen kemény a szívünk, és egy-egy helyzetben olyan pánikú módon és olyan otthonban előjön, ami kemény szívünk. Kérjük szépen, hogy vedd el tőlünk a mi kemény szívünket. Új szívet adj nekünk. Neked tetsző, meg szentelt szívet. Könyörgünk hozzá, Urunk, hogy te áld meg az iskola kezdést. Könyörgünk hozzá a pedagógusainkért. Kérjük azt, hogy segítsd őket, hogy a te áldásoddal végezhessék a szolgálatukat, a gyermekeink oktatásában, nevelésében, imádkozunk hozzá, mint betegeinkért. Kérjük, hogy Te légy a betegeink áldott orvosa, könyörjünk hozzád az egészségünkben dolgozókért. Kérjük azt, hogy adj erőt a számunkra ebben a helyzetben, amikor újra támad a koronavírus. És kérjük szépen, hogy őrizd meg a mi világunkat egy újabb nagy háborútól. Könyörjük hozzád országunk és a világunk vezetőjéért, hogy ne bölcstelenül hozzanak döntéseket, hanem a Te kedved és a Te akaratod szerint. Úrunk Istenünk, könyörjünk most hozzá a Kárpátalján és Erdélyben élő testvérgyülekezetünk tagjainkért. Kérjük, hogy segítsd őket, Te tartsd bennünket. Kérjük, hogy Te adj erőt a számunkra, hogy akaratod szerint tudjanak élni és cselekedni. Ezért kérjük és könyörjünk, Szentlélek Úristen, szentelj meg bennünket, hogy a hétköznapjainkban is a Te áldott embereinként tudjuk végezni a dolgot. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint az ember, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk kezéhez, és ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség.